Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt ezen a mai istentiszteletünkön is, és sok szeretettel köszöntjük most is ige hirdetőnket. Legyen Isten áldása ezen a mai alkalmunkon is, és legyen igaz az, amit többször is énekelünk, hogy ne szóljon igéd hiába, hogy nyitva legyen a szívünk, hogy befogadjuk, hogy magunkkal vigyük, és elvégezhesse a mi Urunk azt, amit szeretne az életünkben. Készüljünk hát így most erre az istentiszteletre, a 225. dicséretünk első 4 verszakát énekelve. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, szeretném folytatni most a Te magasztalásodat, folytatni azt, amit már az énekkel elkezdtünk, hálát adni neked azért, hogy megismerhetünk, hálát adni azért, hogy megszólítottál bennünket, hogy van mondani valót, hálát adni az igéért, hálát adni a testélet igéért, az Úr Jézus Krisztusért, hálát adni azért, hogy lehet vele találkozni, hálát adni azért, hogy megújulhat az életünk. S hálát adunk neked, Urunk, most így, az előző két estiért, az akkor hallott igékért. Hálát adunk neked azért, hogy példákat is láthattunk, hallhattunk arra nézve, hogy mit jelent az, amikor te nyúlsz bele valakinek az életébe, hogy hogyan változhat meg, hogy mennyire más irányt vehet, hogy mit jelent az, amikor a gondolkozásmódunk megváltozik, az értékrendünk megváltozik. Köszönjük, Urunk, hogy Te a mi életünkkel is ezt szeretnéd cselekedni, és olyan jó lenne, ha így tudnánk most elcsendesedni. Te tudod, Urunk, azt, hogy hogyan jöttünk ide, milyen állapotban. Azt, hogy így a hétvége felé különösképpen is fáradtak vagyunk. A heti, meg most az egész napi munka után. Lehet, hogy még egy kicsit most is arra gondolunk, hogy mit is hagytunk talán félbe a munkahelyen vagy otthon. De úgy kérünk, Szent Lelked által, segíts, hogy tudjuk most meghallani a szavadat, hogy ezeket tudjuk félretenni, hogy a gondjainkat, a problémáinkat merjük átadni neked. Te biztattál bennünket erre, s hadd lehessünk készek mindarra, amit most ezen az estén szeretnél cselekedni velünk. Kérünk, áraszd ki Szent Lelkedet így közénk. Áld meg ige hirdetőnket, s áld meg bennünket, ige hallgatókat is kegyelmedből. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Százhatvannegyedik énekünket énekeljük végig mind a három verszakával, készülve Isten igéjének üzenetének meghallgatására.
Kedves testvérek, folytatjuk az evangelizációs sorozatunkat. Most Mózes első könyvének 33. fejezetéből olvasom a Isten igéjét, az első négy verset. Tehát a 33. fejezet első négy versét olvasom, így szól Isten igéje. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket, Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket. Mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Amen. A mai esténknek ez a vezérgondolata vagy címe, hogy boldogok azok, akik sírnak. Egy felkiáltó jellel és egy kérdőjellel. Valóban boldogok azok, akik sírnak, és a Szentírás alapozva tudjuk, hogy boldogok, akik sírnak. Ahogy haladtunk Jákob élete történetével, láthattuk, hogy miképpen küszködik az élet terhével egyedül, amikor hordozta azt a nyomorúságot, amit a tönkretett élete okozott, az a figyelmetlenség, amivel az Isten igéjét hagyták maguk mellett elmenni, és az a sok rossz szándék, az a csalás, az a sok hazugság, ami terhelte az ő életét, az édesanyja életét, meg hát Ézsaujét is, és az édesapjáét is. Ez az ember az élet terhével egyedül maradt. Ahogy mondta az igében, egy bottal kellett átmennie a Jordánon, nem volt semmije és senkije. Az élet terhével egyedül kellett megküzdeni. És mindenhez hozzányúlt, ami úgy gondolta, hogy segítség lehet számára. Alapvetően egy tükörben nézhettünk ezáltal. Akkor mi is nehéz helyzetbe kerülünk, akkor mi is keresünk mindenféle fogódzót, és próbáljuk menteni azt, ami még menthető. Aztán sokszor nem figyel az ember arra, hogy mi annak a következménye, hogy abba a fogózkodóba belekapaszkodik, mi annak a következménye, hogy arra a dologra rááll, ami elébe adatott. És így mennek bele emberek sok esetben azért, hogy az egészségük vagy a vagyoni helyzetük normális maradjon, belemennek mindenféle olyan sötét dolgokba, amelyeket okkult dolgoknak szoktunk nevezni, olyan okkult cselekményekhez nyúlnak hozzá, aminek a következményét nem is sejtik, nem is láthatják, mert tudatlanságban vannak felőle. De olyan jó volt egy idős asszonynak a bizonyságtételét hallani, aki egyébként ott élt Lucfalván, ahová megyünk egy csendes napra, most éppen a holnapi napra. Lucfalván élt ez az idős asszony, aki amikor a gyermekei felajánlották neki, hogy ismernek egy gyógyítót, aki a rákbetegségnek az ellenszerét tudja, és pár tízezer forintért ezt az anyagot oda tudja neki bocsátani, akkor azt mondta, hogy gyerekek, pár hónapért én az üdvösségemet nem kockáztatom. Mert az az asszony, akinél ez a szer volt, az egy okkult dolgokkal működő asszony volt, és ezt tudta ez a hívő asszonyka. De azt mondta, hogy azért, hogy én megnyújtsam a földi létemet egy rövid ideig, én a lelkemet nem adom el. Az élet terhével ott volt ez az asszony, de nem egyedül, hanem ott volt az életében az, aki meg tudta tartani. Az az Isten, aki az élet legnagyobb nyomorúságában is segítségül jön. Lehet, hogy rövidebb az ember élete, földi léte, de hát az örökké valósághoz képest majdnem mindegy, hogy 20 vagy 80 év. Az a lényeg, hogy föl vagyunk-e készülve. Kész vagyunk-e arra, hogy ezt a földi létet befejezzük, befussuk, és elmenjünk oda, amit az Isten elkészített számunkra. Hát ez a Jákob, ahogy láttuk a Szentírásban is, oda nyúltó mindenhez. Próbált ő minden eszközzel harcolni abban, hogy ő azt a terhet, amit az életében hordott, azt valahogy el tudja hordozni. Aztán honnan jön a segítségem, kiáltottunk föl a következő napon, és hát sokszor nehéz várni az Istenre, nehéz várni az Urat, mert hát az Istennél egy nap ezer esztendő, meg ezer esztendő egy nap, és amikor az Úr azt mondja, hogy én majd jövök, akkor az ember azt gondolja, hogy a következő pillanatban megjelenik, és közben az Isten meg vár, az Isten meg várja, hogy az emberben földolgozódjanak azok az események, hogy az ember szíve kész legyen az ő fogadására. És hát láttuk a történetben, amikor Áron és a nép várta azt, hogy az Isten Mózesen keresztül aztán megadja a számukra fontos 10 igét, ami az életüket beszabályozza, az életterüket megadja. De hát nem tudtak várni az Úrra, pedig jó megadással várni az Urat. Jó várni a mi szabadításunk Istenét, mert nála van a megoldás. Nála van a megoldás az életünk minden helyzetére. Sokszor, amikor az ember hirtelen kapkod, és hirtelen kell megoldás az életébe, akkor elfelejt felnézni, elfelejt az Istenhez fordulni. De olyan jó, hogyha az ember úgy készül az életében, hogy bármilyen véletlen, váratlan helyzet érkezik, akkor is legyen a tarsójában az Istenhez való kapcsolódás. Éppen délelőtt beszélgettünk lelkész asszonnyal az életem egy szakaszáról, amikor még a nógrádi szénbányáknál dolgoztam, mint külszíni kutató, fúró, és a pártitkár behívatott az irodájába, hogy azzal az ajánlással, hogy a káderfejlesztési politikában majd figyelembe vesznek engem, és akkor megnyitják a ranglétrát fölfelé, de hát be kellene lépnem akkor a pártba. Én a megtérésem előtt sem voltam párttag, mert én nem szerettem az ilyen pártoskodásokat, az ilyen gerinctörő mutatványokat, amit a pártban kellett azoknak elszenvedni, akik tagjai voltak. Tehát akkor nem azért, mert keresztény ember voltam, hanem azért, mert ezt nem szívleltem. Amikor pedig keresztény lettem, akkor még nyilvánvaló volt, hogy az én Isten hitemmel összeegyeztethetetlen, hogy én a pártba belépek. Most amikor behívatott a pártitkár, és az irodájában nekem szegezte ezt az ajánlatot, akkor ha nem lettem volna az Istennel szoros kapcsolatban, akkor bizonyára mellbevágott volna és elbizonyított, mit is lépjek most, mit is mondjak ennek az embernek. De hogy reggel olvastam az Isten igéjét, a Bibliolvasó útmutatónkba, evangélikusoknál a Bibliolvasó útmutató, délik nyilván itt a kalauzt olvassák a testvérek a református gyülekezetben, hogy olvastam a Bibliolvasó útmutatónak az igéjét, akkor az ige volt kiírva számunkra, amikor Jézust elhagyják a tanítványok sokasága, és megkérdezi a 12-t, hogy mi az, ti is el akartok engem hagyni? És akkor Péter mondja, hogy nem uram, hát tudjuk, hogy nálad van az életnek a beszéd, hát hova mehetnénk mi? Hát persze látjuk, hogy bizonytalan itt a helyzet, mert hát a halálodról beszélsz, meg a szenvedésedről beszélsz, tehát most akkor hogy lesz ebből királyság, meg mi lesz ennek a vége, nem értjük, de tudjuk, hogy nálad van az életnek a beszéd, hát hova mehetnénk? És amikor a pártitkár nekem szegezte ezt a kérdést, akkor ott volt bennem a kérdés Isten, hogy mi az Mihály? És el akarsz engem hagyni? És hát ott volt bennem a válasz a reggeli megerősítésből, hogy nem uram, mert tudom, hogy nálad van az életnek a beszéd. De nem tudom, mi sül ki ebből most, hogy a pártitkár mit fog ezután lépni, mit csinálnak én velem, nem tudom, de azt tudom, hogy nálad van az örök élet beszéd, hát hova mehetnék én? És mondtam a pártitkárnak, hogy Pista bácsi, hát nagyon jó tudja, hogy én keresztény ember vagyok. Maguknak se lenne jó, meg hát nekem se, hogyha én most belépnék a pártba, és egy fenékkel két lovat szeretnék megülni. És akkor még mondott egy-két ilyen laza biblia kritikát, amit a szemináriumokon ők megtanultak, amit sikerült ott kivédeni rövid úton, és kiengedett az irodájából. Nem volt semmi problémája e tekintetben, de éppen meséltem, hogy a kollégák viszonyulása volt nagyon érdekes. Hogy kiléptem a pártitkár irodájának az ajtaján, mindenki tudta, hogy miért hívtak be, és ott vártak a kollégák, hogy na mi történt. És biztosak voltak benne, hogy megtört a gerincem, és beléptem a pártba, mert hát egy ilyen felhívást, felkérést nem lehetett visszautasítani. És akkor kiléptem, kérdezték, hogy beléptél? Mondtam, hogy nem. Akkor meg a kétségbeesés vette magához őket, mert azt mondták, hogy te hülye vagy, hát három gyereked van, innen kirúgnak, hát sehol nem vesznek föl téged, akkor véged van, hát miért nem lehetsz ilyen, hát gyerekeidre való tekintettel lépjél be a pártba. És hát mondtam nekik, hogy nem, hát döntöttem, ott kinyilvánítottam a pártirodán. Tehát honnan az én segítségem? Az én segítségem nem a pártitkártól jön, nem is a nógrádi szénbányáktól. Hát őtőlük kaptam a fizetést persze, abból vettem kenyeret a gyerekeknek. És az ember sokszor ezért gondolkodik el, hogy a kenyér onnan jön, hát nekünk meg enni kell, a kenyére szükség, akkor mit is lépjek én? De hát hogyha az ember ott van Isten mellett, akkor nem bizonytalanodik el. Ezért jó várni az Úrra. Jó várni az Úrra reggel, mert lehet, hogy a pártirodára hívnak bennünket, és ha nem vagyok felkészülve, akkor balga döntéseket hozok. Hát most a kommunista párt már nem létezik, de jöhet olyan élethelyzet az ember életében, amikor döntést kell hozni. És hogyha nincs az ember fölkészülve rá, akkor bizony elhamarkodott lépéseket tesz, meg elhamarkodott döntéseket hoz, ami az egész életét befolyásolja. Biztos vagyok benne, hogy akkor én úgy döntök, hogy belépek a pártba, akkor az Isten való kapcsolatom teljesen tönkre megy. Akkor én elveszett ember vagyok. Lehet, hogy nagyon magas beosztású ember, lehet, hogy nagyon sok pénzzel a zsebemben, de egy elveszett ember vagyok. Az Isten akkor tud megtartani téged is, ha szoros a kapcsolatod vele. Ha nem kapaszkodsz bele minden kapaszkodóban, ami kínálja magát. Ha nem állsz rá mindenre, ami kínálja, hogy álljál ide. Jákob életében látjuk ezt, hogy szerencsétlen ember küszködik a saját bölcsessége szerint, dönt, próbál előnyös helyzetet kiharcolni magának, de hát az egész élete szenvedés, küszködés. De olyan jó látni, hogy tudja, hogy honnan jön az ő segítsége. Jó volt látni, amikor ezt az embert ott látjuk Jabók révénél, és mindent előrengel, és azt mondja, hogy egyedül kell megállnom az Isten előtt. Egyedül kell szemben állnom az Istennel, mert az Úr, én értem, elvégezte, ami szükséges. És nekünk keresztényeknek olyan jó ezt tudni, az Isten elvégezte azt a tökéletes ajándékot, amire nekünk szükségünk van. Ahogy olvassuk Péter levelében, nekem kedves igén ez. Amikor először olvastam, azt mondtam, hogy hát az Isten kistafírongozott bennünket az életre tökéletesen. Mert azt mondja, hogy az ő fiában nekünk mindent megadott ahhoz, ami az élethez és a kegyességhez szükséges. Hát akkor mire van még szükségünk? Semmire. Megad az Isten mindent az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban ajándékként, ami az élethez kell, és ami a kegyességhez kell. Amivel meg tudjuk élni a hétköznapi életünket, és amivel meg tudjuk élni az Isten tiszteletünket. Az Istennel való kapcsolatunkat és a hétköznapi életünket az Isten lerendezte. Az ő fiában megadta nekünk. Óriási ajándék. Ez nem tudom, szembesültél-e már vele. Hogy micsoda óriási ajándékot készített el számodra az Úr Jézus Krisztusban, ami mennyei atyánk. Egy valóban tökéletes megoldást hozott arra a helyzetre, amiben az ember keveredett, mert hát az ember elszakadt az Istentől, elszakadt attól a teremtőtől, aki az ember életét meg szerette volna gazdagítani, tökéletes és teljessé szerette volna tenni. Hát egyébként a bűn nem az, hogy az ember hazudik, lopcsal, vagy paráználkodik, vagy fele barátjának rossz hírét kelti, vagy megkívánja fele barátjának ezét, azát, amazát. Nem ez a bűn. Ez csak azt jelzi, hogy bűnben van az ember, mert a bűn az, hogy elszakadtam a teremtőtől. Elszakadtam attól az Istentől, aki meg tudná nekem mondani, hogy mi a jó és mi a rossz. És én balga fejjel azt hiszem, hogy majd én el tudom dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, mert levettem a jó és a rossz tudásának gyümölcsét. És mivel én elszakadtam, azért mennyei atyámtól, ezért nem az a megoldás a bűnre, hogy akkor én most erkölcsösen vagy etikusan kezdek élni, hanem az, hogy én az Istentől való elszakadtságomat teszem rendbe. Másképpen pedig az Istenhez való kapcsolódásomat nem tudom rendbe tenni, mint az, hogy elfogadom az Úr által fölkínált egyetlen lehetőséget, mert az Istennek úgy tetszett, ami mennyei atyának úgy tetszett, hogy az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban megbéküljön a világgal. A fiában, az Úr Jézus Krisztusban van békességünk az atyával. Tehát nem az a megoldás, hogy én erkölcsösen, etikusan, netán az egyház előírásai szerint élek, hanem az, hogyha én megtalálom az utat ahhoz az Úr Jézus Krisztushoz, aki benn elkészült nekem a váltságom, és megismerhetem a mennyei atyát, visszatérhetek a mennyei atyához. Olyan jó olvasni ezt az igét, hogy folytatódik, hogy Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek az evangéliumát. Tehát nem elég, hogy megbékélt velem, hanem még utána feladatként adta azt, hogy a békesség evangéliumát hirdessem tovább. És ez nem csak a lelkészeknek szánt feladat, hanem számodra elkészített feladat. A családodban, biztos szükség van a családodban is a békesség evangéliumára. Vagy a kollégáid között, a munkatársak között. Vagy ott, ahol laksz, a lakótársi közösségben. Rád van bízva a békéltetésnek az evangéliuma. Mert az Isten az ő fiában veled megbékült, elvégezte a megbékélésnek az útját. Tehát Jézus Krisztusban van, ami visszamenetelünk az atyához. Persze kicsit rázós út ez, nem egyszerű dolog végigmenni ezen az úton, ami ott a szoros kapuhoz vezet, tegnap este néhány szóban a szoros kapuról már volt szó. Tehát nem olyan könnyű dolog a szoros kapuig eljutni, és a szoros kapun bemenni abba az üdvösségbe, amit az Isten elkészített, mert alapvetően ez az időszak, amíg az ember eljut odáig, az rengeteg szembesüléssel, rengeteg alázattal jár, mert világossá válik számomra, hogy én az Istennel szemben gondolkodó ember vagyok. Az egész életem az Isten akaratával szemben haladt. És elszégyellem magam azon, hogy miket tettem én az én mennyei atyámmal szemben, és azokkal a fele barátaimmal szemben, akik mellém voltak rendelve. Ezen az úton végighaladva jutok el oda aztán, hogy a szoros kapun beessek. Ez a szoros kapu kicsit hasonlít ahhoz, amit az Úr az Izrael népének adott az Ószövetségben, a menedék városok tekintetében. Azért hasonlít hozzá, legalábbis az én látásom szerint, jó volt ezt a párhuzamot felfedezni, hogy amikor bizonyos feltételek teljesülése mellett Izrael népéből valaki, ha a menedék városba bejutott, akkor a bosszú állástól megmenekült. És hogyha az a kép most elénk kerül, hogy engem üldöz egy bosszú álló csapat kezében késekkel, és én odaérek a menedékváros kapujához, akkor a menedékváros kapujában nem kezdek el tanakodni, hogy hát vajon kik laknak ebben a városban? Vajonban érdemes-e bemenni ebbe a városba? Mert még a végén majd nem olyan lesz a, mit tudom én, a bolthálózat, mint amit én elképzeltem róla, hogy valami butaságot találjak ki. Hanem abban a pillanatban, amikor odaér a kapuhoz, beesik, bezuhan azon az ajtón, hogy a bosszú állók tömegétől aztán el legyen választva, hogy megmeneküljön. Ilyen a szoros kapu is. A szoros kapunál is azért téblábolnak sokan, ahogy Jézus mondja, hogy sokan vannak, akik be akarnak menni, de kevesen vannak, akik bejutnak. Mert sokan ott téblábolnak, és alapvetően információkat gyűjtenek arról, hogy mi történik oda bent. A szoros kapun túl. Meg információkat gyűjtenek, és adnak tovább arról, hogy mit jelent a szoros kapun átmenni. De maguk nem mennek át. Miért? Hát azért, mert nincs bennük az a halálfélelem. Hogyha ezen az oldalán maradok a szoros kapunak, akkor a halál a részem. Ha bementem a szoros kapun, akkor pedig megnyertem az életet. Ez a titka a szoros kapunak. Mert amikor odaérkezik az ember, akkor halálfélelembe lehet oda csak beesni. Ott nem lehet díszpompába bemenni, hogy én vagyok a lelkészítők, átmegyek a szoros kapun, tessenek figyelni, és akkor pálmágok hadlengjenek, meg az ováció, hogy akkor átment a lelkészítő. Nem így történik. Hanem úgy történik, hogy az ember nem érdekli, hogy milyen állapotban és hogyan, csak az a lényeg, hogy átjusson, mert tudja, hogy kint halál van, bent pedig az élet várja. És tudom, hogy nekem az életre van szükségem. És az Isten elkészítette az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban ezt a lehetőséget számunkra, hogy megláthassuk, mert az Isten szent lelke, és az Isten szent lelke világossága nélkül egyébként nem látnánk meg, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy átjussunk azon a kapun. Nem látnánk meg azt, hogy mi annyira elveszettek vagyunk, itt a halál állapotában vagyunk. Az Isten szent lelkének világossága adja meg, a bűnlátás világosságában gyújtott bűnbánat lök be bennünket a szoros kapun. És hogyha ez nincs meg, akkor nincs üdvösség, akkor nincs szoros kapun való átjutás. Jákob tudta ezt. Tudta, hogy hol van az életének a megoldása. Meg is tusakodta ezt az Úrral. Olyan jó volt látni ott Isten szín előtt egyedül állni Jákobot. Amikor nem kellett neki senki és semmi. Amikor oda akart állni az Úrra és várta, hogy az Isten megáldja őt, az Isten megújítsa az életét, újjászülje, hogy Jákobból Izrael legyen. És amikor ez megtörtént, akkor boldogan megy a bátyja felé. Afelé a bátyja felé, akitől egyébként az előtte levő pillanatban még remegett. Mert tudta, hogy meg fogja jönni Ézsau. Tudta, hogy amit elkövetett ellene, azt nem hagyja megtorlás nélkül az ember. De amikor az Isten megújította az életét, akkor rendezi a családját, akkor már nem félti, akkor már nem osztja szét a nyájat, meg a családot, hanem akkor szépen berendezi őket, ő elébük áll, és elindul Ézsau fel. És nem sokkal később látjuk, hogy egymás nyakába borulnak és sírnak. Egyik gyerekem a négy közül mondta ezt nemrégiben, most már felnőtt ember mind a négy. Az egyik azt mondta, hogy apa, olyan jó volt egy méteresnek lenni. Mert amikor sérelem ért a világban, és sírtam, odaszaladtam hozzád, akkor ide a hasadhoz húztad a fejemet, és a könnyeimen keresztül az ujjaid között néztem arra a világra, aki megbántott engem. És olyan jó volt abban a biztonságban lenni. Jó volt sírni a hasadon. Hát most már itt tudnám esetleg ide húzni a fejét a gyerekemnek, de egyébként csak azért mondtam ezt a történetet, mert tényleg jó oda menni ahhoz a biztonságot adó Istenhez, aki mindannyiunkat a könnyeinkkel együtt fogad, és az ő kebléről a könnyeinken át tekinteni arra a világra, aki megbántott bennünket, ahonnan szenvedést kaptunk, és ami miatt éppen sírni kezdtünk. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hát ezt látta a lányom. Most elárultam, hogy akkor lányról van szó. De három lányom van, úgyhogy mindig lehetne keresgélni, hogy ki lehetett az, aki ezt mondta. Tehát a lányom azt mondta, hogy jó volt odaszaladni hozzád, mert megvigasztalást nyerhettem. És az valóban ez az Isten kép, hogy jó odaszaladni az Istenhez. Mert akik sírnak, akik őszintén várják az Istentől a vigasztalást, azok meg is fogják kapni. Persze, sok minden, sírni sokféleképpen és sok mindenért lehet, de az Isten szerint való szomorúság az megbánhatatlan megtérést hoz. A világ szerint való szomorúság az pedig halált szerez. Tehát jó ezt tudni, nem mindegy, hogy miért sír az ember. Sokféle sírás lehet látni a Szentírásban is. Egyik példát, amit hozok most éppen, akkor egy nép sír, mert nem teljesül a tervük. Oda került Izrael népe az ígéret földjéhez, és amikor beküldik a kémeket, a kémek nagy része azt jelenti, hogy óriások lakják, bennünket sáskáknak néznek. Ha mi rájuk nézünk, akkor azt látjuk, hogy végünk van, tehát oda nem szabad bemenni. És a nép nem annak a kettőnek hisz, aki azt mondja, hogy teljesen mézzel folyó ország, hanem a másik tíznek, aki elülteti a szívükbe a félelmet, és ezek elkezdenek sírni. Sajnálják magukat. Miért kellett nekünk eljönni Egyiptomból? Végigjöttünk ezen a hosszú vándorláson, és most itt vagyunk. És nem jut eszükbe, hogy az Isten nekünk adta ezt a földet. Óriások lakják? Hát tudja ezt az Isten, hogy óriások lakják, de nekünk adta. Hogy aztán majd háborúzni kell velük? Hát lehet, hogy háborúzni kell velük. De hát az Isten visz bennünket ebbe a háborúba. Elfelejtették. Sírtak, és persze nem is lett meg a sírásuknak a gyümölcse. Ma is keresztények közül is sokan vádolják az Istent könnyek között, hogy miért tette ezt velem az Isten. Miért hozott bele ebbe a helyzetbe, de hát nem mer beleállni abba a helyzetbe az ember. Hogy aztán az Úr majd miképpen adja meg a szabadítást. Mert hát az Isten nem véletlenül visz bele bennünket olyan helyzetbe, amikor kétségbe esünk. Mert szeretné megmutatni az ő hatalmát. Tegnap látták a testvérek a cigány missziónkról szóló filmet. Tavon a cigány misszióban, amikor mi elindultunk, akkor hát semmi reményünk nem volt. Mert bennünk is ugyanazok a gondolatok voltak, ami a testvérek nagy részében biztos ott volt, hogy hát mit kezdjünk mi velük? Hát ezek az emberek Isten nélkül élik az életüket évek óta, a társadalomban nem integrálódtak be, az ő viselkedésük az teljesen idegen a miénktől. Hát hogyan találjuk mi majd a harmóniát, a kapcsolatot ezekkel az emberekkel? De mert az Isten küldött bennünket, ezért mentünk. Volt, akinek félelemmel a szívébe, volt, aki bizonytalankodott csupán, volt, aki nagyon bátor volt, biztos, de elindultunk, mert az Úr mondta nekünk, hogy menjünk. És aztán 3 évig nem történt semmi ebben a cigány misszióban. Csak negatív visszajelzéseket kaptunk. Nem is akármilyen, tehát bántásokat kaptunk, kinevettek bennünket, mint ahogy a fiatalasszony mondta is tegnap. Oda mentem, hát megettem, aztán ott hagytam őket. Nem érdekelt, hogy mit mondanak. De látta rajtunk, és ezt jó volt visszajelzni, hogy mi nem haragudtunk meg ezért. Tehát nem azért mentünk oda, hogy mi learassuk a gyümölcsön. Na, mi vittük a zsíros kenyeret, és akkor várjuk a hálát, hogy miképpen adják a viszonzást. Nem vártunk tőlük semmit. És most sem várunk semmit. Folyamatosan beszéljük a kollégákkal, a szolgatásokkal, a cigány misszióban, hogy minden elvárás nélkül. Nem várunk el semmit, mert hát az Isten se várt el tőlünk semmit. Hát a kegyelmét Jézus Krisztusban úgy adta, hogy semmi elvárás nem volt felénk. Hát nekünk hogy lehetne elvárásunk, akárki felé is. Majd az Úr Szent Lelke világosságot ad neki, majd az Úr Szent Lelke mozgatja őket. És majd akkor álmolunk, hogy miképpen működik az Isten az ő szívükben. És valóban álmolunk, amikor látjuk, hogy hogyan nyilatkozik a teri, aki egyébként állami nevelő intézetben nőtt föl, az anyját nem tudta szeretni, mert hogy eldobta magától. Aztán kapott egy alkoholista férjet, aki megverte őt naponta, akár többször is. Úgy megalázta, hogy egyikünk se volt még úgy megalázva, szerintem, akik itt vagyunk. És mégis tud beszélni szeretettel a férjéről, és tud beszélni Istenről szeretettel. Mert az Úr megváltoztatta a gondolkodását. Valami olyasmit tett, ami emberileg elképzelhetetlen. Tehát olyan jó látni azt, amikor az Isten cselekszik, amikor valóban az Isten szerinti szomorúság egy megbánhatatlan megtérést hoz el. És nem ilyen duzzogó dolgokat, mint amit ennek a népnek az életében is láttuk, hogy mert nem valósult meg az életében az, amit elképzelt, ezért most akkor sírva fakadott, és sajnáltatja magát. Az Isten valamiért elkészítette azt, fogadd el tőle, és vedd el annak a gyümölcsét, ami a várakozásnak a gyümölcse lesz majd. Aztán látunk egy másik síró embert, Sámuelnek az anyját, aki ott sír az Úr előtt, mert nincs áldás az életén, és ő szeretné, hogyha az Isten megáldaná őt, mert nem volt magzata, nem volt gyermeke, és akinek nem volt gyermeke, azon nincs áldás, gondolta Izrael népe. Ő is úgy gondolta, hogy nincs Isten áldása az életén, és ő szerette volna. Nem magának akar gyereket. Olyan jó látni a történetet, hogy nem azért könyörgött az Úrhoz, hogy neki gyereke lehessen, és akkor esetleg föl tudja mutatni, hogy nekem milyen sok gyerekem van. Hanem azért kérte, hogy az Úr áldása legyen az életében, és aztán, amikor megjött az áldás, akkor oda is adta az Úrnak. És valóban Sámuel ott szolgált az Úr házában. És kivételes személy is lett ez az ember. Mert az édesanyja nem maga miatt sírt, nem magának könyörögte ki ezt, hanem az Isten áldásába szeretett volna benne lenni, az Úr közelségét szerette volna megtapasztalni. És ezért Isten dicsőségére születhetett meg ez a gyermek. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést hoz. Így sír Jákob is, és Ézsau is. Jó látni ezt a két kemény embert egymás vállán, és mind a ketten sírnak. Az egyik harcolja meg a harcát, de mind a kettő eszik a gyümölcséből. Mind a kettő élvezi azt, hogy az Isten működött közöttük. De itt Jákobnak kellett megharcolni ezt. Amikor Jákob átkel a réven, már nincs benne túlélési technikák utáni vágyakozás, akkor már nem akar semmit se csinálni, ami emberi, hanem amit az Isten a szívébe helyezett, ő azt szeretné megvalósítani. Nem kíván már bizonytalan emberi megoldásokat. És amikor a figyelmetlenségek miatt, a hazugságok, csalások miatt tönkrement kapcsolatát rendezni szeretné a bátyjával, akkor olyan csodálatos látni ebben a történetben is. Hogy amikor az Istennel indul el az ember, akkor az Úr megy elől, és ő végzi a dolgát. Szívében Istennel Jákob elindul, Istennel megbékélt már, és most indul Jákobbal a békességet munkálni. És olyan jó látni ezekben a történetekben, hogy az Úr megy elől, és rendezi a körülményeket. Rendezi a körülményt, készíti az embernek a szívét, ő készíti az alkalmat, a másik embernek a szívét, és amikor megy Jákob Ézsau felé, akkor 7-szer leborul. Jelezve, hogy megalázza magát. Ő nem úgy megy vissza, hogy én vagyok Jákob, az Isten embere, ide figyeljetek, és nézzétek meg a nyájamat, a családomat, hanem oda megy, hogy bocsáss meg nekem, én vétettem ellened, és most jövök rendbe tenni azt, amit tönkretettem. Tönkretettem az emberi kapcsolatokban. És bizony így van ez, hogy amikor az ember az Istennel megbékél, akkor jön a másik rész, hogy rendezni kell azokkal az emberekkel, akik környezetében élnek. Egyik sem könnyebb a másiknál. Istennel sem könnyű rendbe tenni az emberét. Itt meg ki kell mondani, hogy az én életem tele van szeméttel, szennyel. Kívülre még próbálom megjátszani magamat, hogy én egy rendezett élet ember vagyok, de egyébként az Isten előtt nyilvánvaló, hogy egy rendezetlen, szeméttel tele életű ember vagyok. Nehéz ezt kijelenteni. De amikor az Isten szent lelkez kimunkálja az emberben, akkor óriási szabadság. Hogy ezt ki tudtam mondani, mert az Isten akkor megtisztít. De ezt kijelenteni a másik ember előtt, hogy egyébként vétettem ellened, és bocsáss meg nekem. Ez sem könnyű dolog. De hogyha az ember elindul, olyan jó látni, hogy az Úr készíti az alkalmakat, és készíti a másik embernek a szívét is. de sok megoldhatatlannak látszó élethelyzet volt egy-egy lelki beszélgetésben, amikor férfi csendes héten férfi testvérekkel beszélgettünk. Két ember között talán az egyik legnagyobb bűn az, amikor megcsalják egymást, a férje a feleséget, vagy feleség a férjet. És ilyen élethelyzetben, amikor valaki rendezi az Istennel a dolgát, hogy megcsaltam a feleségemet, alávaló gazember vagyok, bocsásd meg, Uram, és az Isten ad neki bocsánatot, és akkor haza kell neki mennie, és rendezni a feleségével a dolgokat. És akkor mi a jó eljárás? Persze nincs törvény ebben a kérdésben. Hogy hazamegy, és azt mondja, hogy megcsaltalak, bocsáss meg. Mert volt ilyen is, sajnos. Találkoztam ilyen emberrel, aki hazament, és azt mondta, hogy én az Istennel lerendeztem, téged megcsaltalak kétszer, bocsáss meg nekem, mert az Isten megbocsátott, szervusz, aludjunk egyet. Tragédia. Hát most a másik helyébe beleéljük magunkat a másik helyzetébe. Hát micsoda mellbevágás ez? Felkészületlenül. Mindig azt szoktam mondani, amikor erről beszélünk férfiakkal, hogy kérd el az Úrtól. Az biztos, hogy beszélni kell egyszer róla. De kérd el az Istentől, hogy készítsen egy olyan alkalmat. És készítse fel úgy a feleségednek a szívét, hogy be tudja fogadni ezt a mérhetetlen nagy nyomást, és el tudja viselni. És visszajelzésekből szemem előtt is történtek ilyenek. Olyan jó látni, hogy amikor az Úr mehet elől, akkor valóban rendben vannak a dolgok. Még ezek az egymás ellen elkövetett legnagyobb bűnök is lerendeződnek az Úrban. Persze ez le kell hétszer képetesen borulni, mikor megy az ember a másik felé. Ott az Istennek kell engedni az első helyet, hogy Uram, menjél, készítsd a szívét, készítsd az alkalmat. Mert egyébként megoldhatatlan a helyzet. És több olyan házasságon előttem, akik minőségi változáson mentek keresztül, azután, hogy ezt lerendezték. Mert nyilván kimondhatatlan ott volt közöttük ez a bűn. Lehet, hogy nem vették figyelme, vagy nem tudatosult bennük. De ott volt közöttük, és emésztette őket. És amikor ők felszabadultak, és Isten megbocsátotta, Isten lerendezte mind a kettőjükben, minőségi javulás jött a házasságukban, a házas életükben. Ezt olvastam régen egy novellát, még a 70-es években jelent meg a Rakéta regény újságban, amikor egy feleségét megcsaló pilóta hazaérkezett, és minden este elmondta a feleségének, hogy azért érkezett, most Hongkongba jártam, és egy ilyen nővel csaltalak meg téged, bocsáss meg, nem akartalak megbántani, és aludt egyet. Utána elment megint valahol a repülőútjára, megint megcsalta valahol Amsterdam, és hazajött, és megint elmondta, hogy mivel csaltalak meg. És akkor a novellának az írója mondta, hogy a férfi mindig nyugodtan aludt, mert a bűnét elmondta a feleségének, de a feleségének sose aludt, mert a bűn terhe az ott volt az életén. Tehát ez az, amikor Isten nélkül működik a dolog. De az Úrban a legnagyobb bűn, az egymás nélkül a legnagyobb bűn is bocsánatot nyerhet és lerendeződhet. Lehet egymás nyakában sírni, mint ahogy sírt Jákob és Ézsau. Jó példa Jákob tehát erre, amikor az Úrra rendezte és hétszer leborult, hétszer megalázta magát, utána már, amikor odaért Ézsauhoz, akkor már az Isten áldása lehetett az életükön. Már az Isten áldása jelent meg a kettőjük kapcsolatában. Ők is rendeződtek, megújult a kapcsolatuk, mint ahogy a házasságuk is pozitívan jöttek ki ebből, amiket az én elmeséltem. Kedves testvére, nem mindegy, hogy miért folyik a könnyed. Nem mindegy, hogy miért könnyezel. Egyszer egy asszony testvér bibliórán sírás közben elmondta, hogy ha tudnátok, testvérek, én egy olyan nagy keresztet hordozok, egy alkoholista férj van az életemben. És akkor, hogy beszélgettünk bibliórán, elmondtam neki, hogy félreérti a kereszt kérdését. Az életünkön nem kereszt az, hogyha egy betegségünk van, mondjuk daganatos beteg vagyok, és ez az én keresztem. Nem kereszt az, hogyha van egy alkoholista férjem vagy feleségem. Nem az a kereszt, hogyha anyagilag nehéz helyzetbe kerültem. Mert amikor Jézus azt mondja, hogy naponként vegyétek fel az én keresztemet, akkor, vagy vegy a kereszteteket, akkor azt mondja, mint hogy én keresztre feszítetek, úgy nektek, magatoknak is keresztre kell feszítetnetek, és minden nap. És a ti keresztetek az nem az a nehéz teher, amit úgy gondoltok, hogy nehezen viseltek egy alkoholista férfi, egy nehéz anyagi helyzet, hanem az óemberetek. Az óembereteket kell minden nap megfeszítenetek, és ha az óembereteket megfeszítetek minden nap, akkor tudtok követni engem. Akkor a követésemre tudtok állni. De egyébként, ha ez nem történik meg minden nap az életetekben, akkor nem lehettek az én követeim. Akkor nem tudtok követni engem. És aki ilyesmiért sír, mint ahogy az asszony sírva mondta ezt, hogy van egy nagy keresztem, akkor az ő sírása nem kap megnyugtatást. Mert az ő keresztje az a saját óembere. És lehet egyébként, hogy azért iszik a férj, mert ő nem tudja megfeszíteni az óembert. Lehet, hogy azért van rendezetlenség az életedben, azért ment tönkre a házastársad, mert a te életedben van nagy galiba. Ezért nagyon fontos, hogy vizsgáld meg magadat. Hogy miért budjanak könny a szemedből, és ha csak önsajnálatból, akkor tedd oda az Úr elé, hogy mi az, Uram, ami az én életemben rendezésre szorul. Hadd legyek ott, mint Jákob jabbók révénél, hadd álljak oda eléd, egyedül, mindent elengedve, hogy megvizsgálhass engem, hogy megtisztíthass az életemet, hogy aztán úgy mehessek tovább, mint ahogy ment Jákob, az előtted való alázatban, a másik fél szeretetében, hogy amikor egymáshoz érünk, akkor egymás nyakába tudjunk borulni. Mert az Isten azt szeretné, hogy az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban neked élő megváltód lenne. Olyan új életed, amely róla szólna, az ő dicsőségét szolgálna. És itt van előttetek Budaörs, az egész város. Ez a város sóvárokba várja az Isten fiaknak a megjelenését. Mert az Isten rátok bízta a békéltetés evangéliumát. Rátok bízta, hogy azok az emberek, akik kívül vannak a templomon, akik a saját fejük után mennek, saját magukat csiratják, és lehetne sorolni, hogy még minden van az életükben, azok az emberek szembe találják magukat Istennel, amikor veled találkoznak. Olyan jó lenne, ha ki tudnátok ábrázolni az Isten arcát a cselekedeteiteken, életeiteken. És ez a közösség is, a református közösség is, de az evangélikus is az ő dicsőségét munkálhatná. Sok elveszett ember van körülöttünk, Isten pedig ránk bízta őket. Adja az Úr, hogy ne kelljen nekik sokáig hordozniuk az életük terhét. Hogy megtalálják azt a helyet, ahol az Isten beszélni tud velük. Hadd tudják meg, hogy honnan jön az ő segítségük. Hogy aztán a sírásuk az valóban megvigasztaltatást nyerhetne. Így szeretne az Isten titeket látni Budaörsön, vagy minket itt Magyarországon, mert az Úr rajtunk keresztül akarja megmutatni, hogy kicsoda ő. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, Te hatalmas Isten vagy, átlátod ezt az egész világot, Te ismersz bennünket. Látod itt ezt a gyülekezetet is itt Budaörsön. Látod a tagjait, az egyéneket, mindenkit, aki most itt vagyunk egyen-egyenként. Te tudod, mi az életünk terhe, nyomorúsága. Te tudod, mi az, amit el kellene engednünk. Te tudod, mi az, amit ki kellene az életünkből dobni, és Te tudod, hogy mit kellene belehelyezni, Urunk. Add meg, hogy ezt a bölcsességet elvegyük tőled ezen a mai estén. Ne engedj úgy haza bennünket, Urunk, hogy ne szembesülhetnénk ezzel. Add ehhez szent lelked világosságát. Használd igédet, Urunk. Eleveníts meg bennünk mindazt, amit eddig ismertünk és hallottunk, hisz Te képes vagy rá, hisz Te meg tudod ezt tenni mindannyiunkkal. Bárcsak kicsordulhatnának azok a könnyek a szemünkből, amelyek a megvigasztalásnak az örömkönnyei, amikor Te helyre teszed az életünket, és úgy küldesz tovább, hogy megáldasz. Olyan jó volt látni ezt Jákob életében is, Urunk, hogy megáldottad őt, újjászülted, más emberként mehetett tovább. Te látod, Urunk, hogy kinek van szüksége erre az újjászületésre. Add meg, hogy az újjászületés fürdőjében részesülhessen. És te látod, hogy kinek van szükség új lendületre, aki már egyszer átadta az életét, neked újjászülethetett. Te elevenítsd meg, Urunk, hogy közel kerüljön hozzád, hogy a te akaratod világos legyen számára. Így védd le az életünket, Urunk, hogy míg földi életünk során ebben a rövid időben, 60-70 esztendőben, vagy esetleg 80-ban, itt a földi létben kísértések, kívánságok közepette haladunk, netán elbukunk, netán csapdába esünk, mindig a te kegyelmed legyen az, aki továbbvisz bennünket, aki fölemel, aki megszabadít, hogy eljussunk arra, hogy mennyei elhívásra, amit fiatban az Úr Jézus Krisztusban adtál számunkra.
Mi atyánk, ki a mennyeiben vagy, szenteltessék, jöjjön el a te osztályod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Bár tudnánk úgy kivétni innen a templomból, hogy nem engedjük el valóban az Úr kezét, illetve hogy megragadjuk, aki még nem ragadta meg olyan igazán az ő kezét, és lehetjük mennünket. És igaz lenne mindaz, amivel az ige hirdetésbe fejeződött, hogy tudnánk a békesség evangéliumát továbbadni is ilyen városban. Legyen áldott a mindenki Istenünk ezért a három estéért, és köszönjük szépen az ő szolgájának azt, hogy eljött ide közénk, és hirdette itt az igét, és kívánunk nagyon sok áldást a további életedet szolgálatért, és kívánunk azt, hogy a szolgálatai eszközök lehessenek, az Isten kezében eszközök ahhoz, hogy azok közül, akik még a szoborognak a szoros kapu előtt, azok közül a szeretőleg mindenki beléphessen, és akik pedig már Isten kegyelméből bent vannak, azok pedig félnek legyenek, örömhírmondók, a Szentlélek tűzével elindulva és találkozva. Így kívánok nagyon sok áldást, és az egész családnak is így ismeretlenül és szeretettel köszöntjük mindazokat, akikről itt hallottunk azért ezt az estéken, őket is sok szeretettel köszöntjük, és a köszönállását kívánjuk az ő életekbe is. És a holnapi csendes naptal is, ahol által, arra csendes naptal is nagyon sok áldást kívánok. Sok szeretettel hívok mindenkit a vasárnap is, van tiszteletünkre, és emlékeztetem a testvéreket, hogy megterítjük az Úrnak szent asztalát, és készüljön hát így, és engedjük, hogy mindazokat, amit hallottunk az Isten bennünk tovább, fordoghassa az Isten lelke által. Énekeljük most a 460-ban a kicsinekünket, mind a négy versszakával. Rátegyünk már, hiszen megváltozunk Istennek a hatalmatokán. áldás, békesség Isten velünk, viszont látásra, erős vára, mi Istenem, jó pihenést és jó éjszakát kívánok.
Áldás, békesség, erős vára.